Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, péntek van, fintech világa, Szuppán Márton és Bátorfi Botond vannak itt a PIK-től, szingapúri fintech fesztivál. És azt mondtad, Marci, hogy a legfőbb trendeket nézzük meg. Volt itt egy magyar-budapesti társrendezvény is, hogy azon talán moderáltál valamit, ugye? Vagy lesz egy ilyen esemény?
Nem, egy rövid pitchet mutattunk be, vagy adtunk elő a bevásárlóközpontoknak szent megoldásunkról. De volt valóban egyébként Magyar Nemzeti Bank és a Magyarország szingapúri külgazdasági ilyenek a hathatós közreműködésével létrejött egy magyar társrendezvény, ahol, hogyha jól tudom, akkor 10 magyar fintech vagy fintech jellegű szolgáltatás nyújtó cég is lehetőséget kapott arra, hogy 4-5 percben bemutassa a saját portékáját, szolgáltatását, úgyhogy volt ennek ilyen magyar viszont.
Jó, szóval Szingapúr, Budapest, Budapest, Szingapúr, de a lényeg, és amiatt Botond itt van legfőképpen, olvastam a cikkeidet a fintech.hu-n, ez a Singapore Fintech Business Forum, vagy a Business Festival, ez a legjelentősebb ilyen jellegű esemény ebben az évben?
Hát maga a Singapore Fintech Fesztivál az egyik a világ legnagyobb fesztiváljainak ezen a területen, de egyébként a saját műfajában sokan az első számú eseménynek tartják minden évben. És hát valóban ugye ez az, ami november 8 és 12 között került megrendezésre 2 héttel ezelőtt.
És azt mondtátok, érdemes megnézni azokat a trendeket, releváns trendeket, ugye, amik meghatározták ezt a fesztivált, mert tulajdonképpen ez határozza meg a fintech piacot a világon is, meg valószínűleg Magyarországon is, jól gondolom?
Így van, meg egy kicsit azt néztük meg, hogy azok a trendek, amiket egyébként mi is elemzünk, és mi is fontosnak gondolunk, azok hogy jelentek meg itt, ez egy picit irányított volt, ez ennél sokkal több téma volt, azok hogyan jelennek meg vagy jelentek meg ezen a fesztiválon, és a legnagyobb nevek a szakmában mit gondolnak erről.
Akikről mi is sokat beszélgetünk.
Akikről mi is, a cégeikről, illetve a trendekről, úgyhogy ez egy ilyen tök jó együttállás volt. 5 trendet hoztunk el, ezeket néznénk most meg egy kicsit olyan módon, hogy tényleg a konkrétan az ott gyakorlatban is ezt űző szakemberek mit gondolnak erről, és miért gondolják fontosnak, mit gondolnak még fejlődő, miről gondolják azt, hogy az még fejlődési potenciál.
És kezdjük rögtön a blockchain-nel?
Így van, ez volt a cikk sorozatunk első része, és azt gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban, főleg a kriptovaluták miatt ez egy nagyon trendi téma lett, viszont a gyakorlatban azt látjuk, hogy az edukáció az még azért elmarad, tehát nagyon sokan ráugrottak erre a trendre, ami teljesen érthető is, ugye az árfolyam növekedések miatt, de mindig el szoktuk mondani, hogy itt a legkevésbé érdekes az az árfolyam. Egyébként a mögötte lévő technológia, maga a blockchain az, amiben óriási potenciál van.
Aki az árfolyamért játszik, ugye, meg vásárol, meg a nyereségért, annak azért fontos az árfolyam is. Hát az jutott eszem, hogy ez, amikor rengetegen felszállnak egy hajóra, mert éppen sípol és indul, de sokan nem tudják, hogy hova megy. Nem? Csak olyan klassz az a hajó.
Így van, tehát nagyon jól néz ki kívülről, de egyébként valóban de valóban nagyon ígéretes terület, és ez egyébként azon a kerekasztal beszélgetésen, amiben mi írtuk az első cikkünket is, abszolút kiderült, hogy a pénzintézeteknek is nyitni kell ebbe az irányba, még akkor is, hogyha egyébként a blockchain vonzere, az szerintem a legtöbb fogyasztónak pont abban áll, hogy független tud lenni a pénzintézetektől, de nyilván ez egy várható fejlemény volt, hogy el fognak ebbe az irányba indulni, de azért még a tranzakció feldolgozási képessége például a legtöbb kriptovalutának az bőven elmarad attól, ami egyébként mondjuk akár egy Visa-val vagy Mastercard-dal fel tudna venni a versenyt, de a potenciál az viszont ott van, főleg akár a bankolatlan vagy rendkívül kiszolgálatlan népesség körében.
Ahogy a cégedet olvastam, azért annak többek között az is a lényege, hogy az egész legyen transzparens, átlátható. Valahogy értsük már meg, hogy miről szól. Azon túl, hogy felszálltunk a hajóra, de tényleg tudjuk a célt, meg a fő célt ne veszítsük el, ugye azt írott, hogy ez legyen olcsó, ez legyen hozzáférhető, érthető, megérje sokaknak, használható legyen, élmény legyen. Tehát a cél lebegjen azért a piaci résztvevők szem előtt is, ne csak az, hogy most milyen klassz ez a hullám, és erre minél többen szállnak fel a világon.
De érdekes egyébként, hogy ez jött ki ebből a beszélgetésből, cikkből, nyilván ez jött ki, mert ez hangzott el a beszélgetésen, de hogy én nem feltétlenül értek ezzel egyet egyébként. De abszolút azt gondolom, hogy az emberek, és ez most nem egy kritika, vagy nem egy pejoratív gondolat, az emberek azt sem értik, hogy egy bank hogyan működik, meg azt sem értik, hogy a mobiltelefon, meg a belső égésű motor, vagy az elektromos autó.
Ebbe igazad van.
Úgyhogy én nem feltétlenül értek egyet ezzel az irányjal. Sőt, ott tovább megyek, aki befektetési célra vesz, mert ugye amit Botond az előbb említett, azért volt ott egy összevonás a mondatában, tehát a kriptok nem kell, hogy felvegyék a versenyt, vagy nem is fogják soha felvenni a versenyt a Visával, Mastercard-dal. Maga a blockchain technológiának a tranzakció feldolgozási képessége tudja, vagy nem tudja felvenni a versenyt a klasszikus főkönyvi rendszerben működő, tehát a centralizált főkönyvi rendszerben működő elszámolási rendszerekkel, ettől még elmarad. Ezek azok, amik kellenek majd ahhoz, hogy legyen digitális jegybankpénz, stb. Visszatérve itt az edukációra, aki befektetési céllal tartja, azt sem gondolom, hogy szóval eseteknek a 90%-ában az emberek vesznek egy részvényt, és nem néznek igazán mögé, hogy most egy, nem tudom én, egy ExxonMobil, vagy egy Morgan Stanley, vagy egy Apple, most az Apple-t ezt nyilván éppen ismerik, meg egy Teslát éppen ismernek, meg ezek ilyen nagy hype részvények.
De csak olvastak róla.
De tudják, hogy elektromos autót gyártanak, tehát ahogy mondjam, azt, hogy mi hajtja a részvény árát, azt még ismerhetik is. De nagyon sok esetben ez nincsen meg. Tehát azt, hogyha veszek egy, és akkor elmegyünk a konzervatívabb befektetők irányába, hogyha államkötvény portfóliót veszek, akkor pláne nem tudják az emberek, azt gondolom, hogy egy állam miből képzi a kötvényeinek, vagy hogyan képződnek az államkötvényeknek a kamatai. Úgyhogy én ezzel az edukációs irányjal, az edukáció szerintem más irányba, más téren pénzügyi tudatosság tekintetében fontos. Az, hogy értsük, hogy hogyan működik a blockchain, az azt hiszem széles körben nem feltétlenül
ott lényeg. Mindeset ezzel foglalkoztak a kerekasztalnak, ez egy hangsúlyos része volt, és menjünk is tovább egy következő ilyen meghatározó sarokpont, ezek az a beágyazott pénzügyek, én csak ennyit írtam fel magamnak cikked alapján.
Így van, ez már egy jó ideje látható trend, hogy a beágyazott pénzügyi megoldások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, hogy ezt nagyon röviden úgy lehetne leírni, hogy amikor egy nem pénzügyi szolgáltató a saját felületén keresztül kínál valamilyen pénzügyi szolgáltatást az ügyfeleinek, akkor ezt nevezzük beágyazottnak. Ugye ezt kiszervezés segítségével tudják megvalósítani általában API-kon keresztül, és ugye ennek a legnagyobb előnye az, hogy az ügyfél számára teremt értéket, tehát ebből a szempontból egyébként mi is azt látjuk, hogy ez egy egyre erősebb trend, és nagyon jó az, hogy egy ilyen jelentős esemény ezt megerősíti, mint a Singapore Fintech Festival, hogy az emberek nem szeretnének feleslegesen
még olyan, egy kört futni.
Igen, tehát olyan frikciókkal találkozni egy folyamatban, ami gyengíti az ügyfélélményt, valóban, ahogy említed, adminisztratív teendők.
Tehát magyarul, ha én már úgyis az Amazonnál vagyok, vagy bárhol vagyok egy nagynál, a Klarnát hozták ott, tehát ott is voltak előadóként, ugye? És akkor ők egyébként 2-in-1, meg 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, 4 az 1-ben, mindent ad már a
katásra. Hát az alapvető szolgáltatásuk, az ugye maguk a BNPL fizetési opciók, de alapvetően azt látjuk, hogy pontosan az a lényeg, amit te is mondasz, hogy mindent egy helyen, tehát egy ilyen holisztikus rendszerre váljon ez az egész, ahol az ügyfél nem is éli meg kvázi külön folyamatként azt, amit még korábban több különböző részletben kellett.
Hát ez nagyon jó, és ez a BNPL is egy ilyen sarokpont lesz, és ezt írod is, hogy nem élik meg hitelként, Marci. Tehát ha megkérdezettek, ha a BNPL-t veszik igénybe, és ez nekem egy nagyon klassz mondat és felismerés, nyilván ez elhangzott. Ez nem is hitel, ez valami más.
Ez egy szolgáltatás, ez az abszolút.
Nincs az a hozzátapadt rossz érzése. Csak ennyi attól, hogy nem a bankba ment be, meg nem egy fiókban hitelintézetnél szervezte, tervezte, bonyolította, hanem mondjuk a Klarnán keresztül. Ugye, ilyen egyszerű?
Abszolút, és azt látjuk, hogy a BNPL szolgáltatók rájöttek, és ezt a modellt kopizni próbáló inkubánsek még nem, hogy itt nem magán a terméken, hanem az élményen van a fókusz, és pontosan az adja ezt a kiemelkedő ügyfélélményt, hogy az egésznek a, egyrészt ugye a UI-UX szempontból való vonzereje, a folyamat gördülékenysége, az olyan szinten viszi egy pozitív irányba ezt az élményt, hogy maga a hitelfelvétel az nem kerül be pontosan, ahogy mondod, nem kap egy olyan negatív konnotációt. A nagy feladata a BNPL szolgáltatóknak szerintem most pontosan az lesz, hogy ezt az egyébként kétélű fegyvert, hogy nem éljük meg hitelként azt, hogy felvettünk egy hitelt, az azért
azért a gyakorlatban mégiscsak hitelként éljük meg, és törlesszünk. Az jutott eszem, hogy a kedvenc, most néztem tegnap nagy futballmérkőzés, és hogyha az én nagy idealizált futballcsapatom, amelyek én tagja vagyok, vagy rajongója vagyok, fanja vagyok, az hoz egy ilyen szolgáltatást, akkor egyszerűen elmosódik az, hogy és nem mosódjon el az, hogy vissza kell majd egyszer fizetni, nem?
Igen, most szerintem az lesz a BNPL területen a legnagyobb szereplőknek a célja, hogy úgy vigyék át ezt az egészet az ügyfelek fejében, hogy egyébként edukáció, hogy itt hitelt vettél föl, lesz felelősség
ne érd, teljes követekezés,
de ne veszítsék el ezt az előnyt, hogy ez egy milyen jó dolog.
Itt a beágyazott pénzügyekkel kapcsolatban fontos, hogy amit te hozzá, hogy jól érted, az inkább a abszolút jó példa volt, csak nem 100%-ban a beágyazott pénzügyekre, hanem inkább a szuperappokra, meg a pénzügyi ökoszisztémákra. A beágyazott pénzügyek az inkább arról szól, amikor egy ilyen financial service as a service modellben egy nem pénzügyi szolgáltató be tudja ékelni a szolgáltatását. Tehát mondok egy példát, és akkor egy picit át is köthetünk a következő témára, a biztosításokra, ott is nagyon erősen megjelenik ez. Az például egy tipikus beágyazott pénzügyi szolgáltatás, vagy jelenség, amikor én mondjuk egy vásárolok egy repülőjegyet, és a foglalás végén felkínálja, hogy akkor kérek-e biztosítást. És ugye a Klarnánál is a beágyazott pénzügyi mi volt a Klarna szolgáltatásán, az ott jelenik meg, hogy vásárolok, nem amikor a Klarna apjában, a szuper apjában ott tudok mindenfélét csinálni, amikor mondjuk vásárolok egy cipőt, meg beteszek mellé egy farmát, meg egy kabátot, és a végén, a checkout-kor igénybe tudok venni egy kvázi hitelt, egy BNPL, konstrukciót. Igen. Tehát amikor egy teljesen más világba, egy teljesen más streambe bekapcsolódik egy pénzügyi szolgáltatás.
Ezért mondom a foci csapatot.
Az teljesen jó példa. És egyébként ott vissza is utalnék egy másfél-két hónappal ezelőtt, egy három hónappal ezelőtti rádióműsorunkra, amikor említettük a különböző sportcsapatoknak a coin kibocsátásait. Tehát, hogy nagyon is itt van. Most egy foci csapattól nehezen veszek föl hitelt, mert miért? De még akár olyan is lehet, amikor azt mondja, hogy mondjuk megvásárolom a Manchester United-nak a következő szezonra szóló bérletét, és amúgy ki tudom fizetni 10 részletben. Ott van a beágyazott pénzügyi logika. De amikor megveszem a fan tokeneket, az is abszolút ez az irány.
Jó, akkor a BNPL tulajdonképpen azt végigvettük, és akkor ha már a Marci mondta, akkor jöhetnek a biztosítások, ugye? Ezek a beágyazott biztosítások, ez is ilyen beágyazós történet volt.
Igazából ugyanarra a logikára épül, és szerintem ebben azért is van egy hatalmas potenciál egyrészt, mert a biztosítást azt alapesetben nagyon sokszor olyan komplementerként vesszük igénybe, tehát hogy indokoltnak látom azt, hogy egyébként kombináljunk egy adott szolgáltatást, például veszek egy telefont és kütök rá egy készülékbiztosítást. A másik dolog pedig, hogy azért a biztosítás kötés sem egy olyan élmény, amit szerintem az emberek többsége szeret, és azzal, hogy a digitális térbe áttereljük, intuitívabbá, egyszerűbbé tesszük a folyamatot, és gyakorlatilag néhány kattintás.
Élethelyzet biztosítás,
hogy ez az egész beágyazott pénzügyek, meg ami miatt a BNPL, meg a beágyazott biztosítások működik, az az élethelyzetmenedzsment, hogy nem úgy akarok hitelt felvenni, vagy biztosítást kötni, és sétálok az utcán, fölnézek az égre, ott van két madár, akkor kötök egy biztosítást, hogy felveszek egy jó kis áruhitelt, hanem ott és akkor akarom. Erről beszélünk tényleg egyébként 6 év, vagy a fintech jelenségnek. Az ultimate célja az kellene, hogy legyen, vagy az is egyébként, hogy élethelyzetet tudjon menedzselni.
Élethelyzet szűlje a terméket,
abszolút,
meg az igényt, és abszolút. Ne a termékből.
És innentől kezdve a beágyazott pénzügyek az egyébként nem is egy ilyen fintech szektor, hanem egy ilyen fintech szektort átívelő jelenség, és nagyjából azzal, hogy ez megjelent, és ilyen hangsúlyosan az elmúlt 1-2 évben, ezzel kezd, én azt gondolom, hogy beteljesedni a fintech szektor, hogy tényleg az élethelyzethez igazodva tudom azt mondani, hogy akkor én most megkötöm a biztosítást, felveszem a hitelt, vagy élek azzal a lehetőséggel, hogy 3 részletben fizessem ki a terméket, stb.
Jó, a szingapúri fintech fesztivál sarokpontjairól beszélgetünk most, és Botond, van még egy nagyon fontos, ez egy legfrissebb, ez a zöld szósz, amivel most már mindent le tudunk költeni, ez a zöld pénzügyek.
Így van, egy kiváló panelbeszélgetést hallgattunk végig ezen az eseményen, ami azért is volt időszerű, mert pont ezzel egy időben lett nagyjából vége ugye a COP26 nevű klímavédelmi konferenciának. Hát ennél az a panelbeszélgetés kicsit konstruktívabb volt, és összességében azt láttuk, hogy nagyon fontos trendekre hívták fel a figyelmet a résztvevők, tehát például azt elmondták, hogy egyébként a nagy pénzintézetek fenntarthatóságban való befektetései, azok eddig nagyon nem voltak hatékonyak. Mert igazából azt látjuk, hogy bele kell tenni valamit a fenntartható riportba, kell egy PR lépés, egy sajtótájékoztató.
Hát ezt mondtam én a szósznak, de elnézést.
Abszolút jó volt.
Akit nem én. De fölírtam a zászlóra, és mondhatom, az ügyfélnek is közvetíthetem, a munkatársának is, igen, hogy én már zöld vagyok, van zöld termékem, mindenem zöld már tulajdonképpen.
És akkor ki is pipáltuk. Ezen szemben az látszik egyébként, ezt mi is megfigyeltük már számtalanszor, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez összegtől függ, tehát egy sokkal kisebb összeget is, hogyha megfelelően van allokálva, akkor nagyon jó projekteket lehet belőle finanszírozni, egyébként kifejezetten kis...
Lehetnek hitelesek, validak és így hatékonyak, van. Igen, igen.
Így van, tehát nagyon kis fintekeket látunk, hogy rettentő fontos zöld pénzügyi funkciókat dobnak a piacra. Ezzel szemben a nagy bankok ezt általában így kötelező jelleggel kipipálják, és pontosan arról is volt szó, hogy annak érdekében, hogy hosszú távon tartós értékteremtés jön létre ezekből az összegekből, ahhoz lehet, hogy ehelyett a legyünk túl rajta megközelítés helyett érdemes lenne kicsit proaktívabban kezelni, mert igazából az elkerülhetetlen is lesz idővel. Néhány évtizeden belül gyakorlatilag, sőt, szerintem még korábban ez elkerülhetetlen.
Igaz, mondták, sőt, nincs már idő, igen, tehát itt lehet még sokat tárgyalgatni, de idő már nincs erre. Egyébként most, hogy hallgatlak benneteket, most jövök rá, hogy ennek a fintech, Szingapúri Fintech Fesztiválnak a legfőbb értelme, az még talán nem is hangzott el, hogy itt ez annyira gyorsan megy előre ez a cucc, hogy érjük már utol magunkat, validáljuk ezt az egész folyamatot, meg tudatosítsuk, meg legyen ez korrekt, meg legyen ez elérhető mindenki számára. Szóval, amikor túl gyorsan megy valami, nem? Valahogy
érdekes egyébként visszanézni az elmúlt 6-8 évre, amióta kimondva is létezik a fintech szektor, vagy így ennek is nevezzük. Ugye az elején mi is, mikor ezt a műsort indítottuk, akkor azt láttuk, hogy a bankok nem nagyon tudtak arról, hogy ezek, emlékszel, volt 6 éve beszéltünk, hogy volt olyan felmérés az Egyesült Királyságban, hogy a banki CEO-knak a 70%+ nem hallott még, azt se tudta, hogy mi az, hogy fintek. De megjelentek a fintekek, akik azt mondták, hogy ők trónkövetelők, és lerombolják ezt az egész szektort. Aztán ez nem így történt, és akkor volt egy ilyen 3-4 év nyugalmasabb idő, amikor fintek-banki együttműködésekről beszéltünk főleg, és most én azt látom, hogy a pandémia hatására valószínűleg benne van az is, hogy érettebb szektor kezd, vagy egyre érettebb és kiteljesedettebb szektor kezd lenni a fintekből, de alapvetően a pandémia gyorsította be ezeket a folyamatokat, és így van, ahogy mondod, hogy most megint egy iszonyatos lendületet kaptak a fintek cégek, a végfelhasználókat kiszolgáló fintek cégek, és most megint kezdik összeszedni a bankok azt a hátrányt, vagyis most kezdik összeszedni a bankok azt a hátrányt, ami nem lesz ledolgozható már.
Nagyon szépen köszönöm. Részletek meg a cikkek, azok a fintech.hu-n természetesen akkor.
És érdemes a fintech.hu hírlevelünkre is feliratkozni, ezt ugye múlt héten is elmondtam. Elindult a hónappal ezelőtt körülbelül az új fintech.hu. Hírlevelünk is van, hetente küldjük az újdonságokat.
De az meg nagyon tetszett nekem, hogy elolvastam botod egyik cikket, csak a végén szépen rátetted a másikat, logikusan következett egyik a másikból, úgyhogy így folyamatában tudtam olvasni. Szingapúri Fintech Fesztivál, Szuppán Márton, Bátorfi Botond Pík, köszönöm szépen, jövő héten Fintech Világa. Az érettséget bizonyítjuk akkor már, ugye? Fintech vásárol finteket Magyarországon, ez is a szektor egy következő generációját mutatja majd. A hírek, az érdekességek a fintech.hu, viszont hallásra.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.